Schwestern, ich heiße euch alle recht herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch alle, die zugeschaltet sind in der ganzen Welt, auch euch heiße ich herzlich willkommen. Wir werden heute Abend Gottes Segen erhalten, denn er ist in unserer Mitte. Denn seine Verheißungen sind Ja und Amen. Er sagt, wo zwei oder drei beieinander sind in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Und so wird auch heute der Herr in unserer Mitte sein. Bevor ich bete, möchte ich ein Wort lesen aus 1. Johannes, Kapitel 2, von Vers 7. 1. Brief Johannes, Kapitel 2, Vers 7. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern es ist ein altes Gebot, das wir von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist, das Wort, das ihr gehört habt. Andererseits ist es auch ein neues Gebot, das ich euch schreibe, wie dies sich in ihm und in euch als wahr erweist. Denn die Finsternis ist im Verschwinden, und das wahre Licht leuchtet bereits. Wer nun im Licht zu sein behauptet und doch seinen Bruder hasst, befindet sich immer noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der ist dauernd im Licht, und kein Anstoß ist in ihm vorhanden. Wer dagegen seinen Bruder hasst, befindet sich in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen blind gemacht hat. Ich schreibe euch, ihr Kindlein, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben sind. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Preis dem Herrn, das haben wir, den Bösen überwundert. Ich habe euch, ihr Kindlein, geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt und ihr den Bösen überwunden habt. Habt nicht lieb die Welt, auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm. Denn alles weltliche Wesen, die Fleischeslust, die Augenlust und das hoffärtige Leben kommt nicht vom Vater her, sondern stammt aus der Welt. Und die Welt vergeht samt ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen. Ja, wir danken dem Herrn für diese kostbaren Worte, die hier niedergeschrieben sind. Und das Wort Gottes dauert in euch und wohnt, in den ihr Bösen überwunden habt. Ja, wir haben den Bösen überwunden und sind Gottes Kinder. Wir sind Erben Gott. Und wir danken dem Herrn für die Liebe, für alles Gute, was er für uns bis auf den heutigen Tag getan hat. Er ist Liebe, er ist Wahrheit, und dafür, treuer Herr, sei dir Lob, Preis und Dank. Wir möchten miteinander beten. Treuer Herr, wir danken dir, wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Herr Jesus, du hast verheißen, dass du in unserer Mitte sein wirst. Und diese Verheißung ist Ja und Amen. Wir danken dir, dass du am heutigen Nachmittag zu uns reden wirst, dass du unsere Herzen öffnen kannst, den Samen ausstreuen, dass er Frucht bringt in unseren Herzen. Treuer Herr, gehe durch die Reihen, berühre ein jedes, treuer Herr, und ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Wir können dich nur loben und preisen für all deine Liebe, für dein Wort, das wir heute Nachmittag hören werden. Denn du hast gesandt deinen Knecht, und er wird die frohe Botschaft in unsere Herzen bringen. Treuer Herr, wir danken dir, wir preisen dich und danken dir im Namen Jesu Christi. Amen.
Ez az ígéhirdetés elhangzott 1990. július 1-én. Egy fordítás, Branham testvér 1963. június 30-án tartott ígéhirdetése, a címe a harmadik kivonulásnak a második része. Isten megbízásából, Frank testvér, a bevezetés. Isten még mindig a tervben van. Ő mondta az első szót, ő fogja kimondani az utolsót is. És minden úgy fog történni, ahogy ő akarja. Szív hallgass, csendben maradj. Csodálatos dolog, amikor Istenben nyugalmat találunk. Nyugalmat találni abban a hitben, hogy ő valóban mindent csodálatosan véghez visz, hogy megáldja és befejezi azt, amit elkezdett. Hadd nyissuk meg magunkat, ne legyünk feszültek, hanem lazítsunk Isten jelenlétében. Nem mintha tennünk kellene valamit, vagy magunktól valamit létrehozni, abból, amit Isten már megtett, hanem hogy képesek lennénk befogadni és átélni azt, amit ő elkészített. Valószínűleg mindannyian még a tegnap esti és a ma délelőtti élmény hatása alatt vagyunk. Egyszerűen örülünk annak, hogy Isten noha egyszerűen, de mégis elég érthetően szól hozzánk. Ha belegondolunk, hogy valóban bölcs emberek, akik különböző nyelvet elsajátítottak, lefordították a Bibliát, és belsőleg is érintettek, és meghatottak voltak, kutatták a Bibliát, és bizonyos eseményekkel mégsem tudtak mit kezdeni. De csak azért, mert még nem jött el a megfelelő idő azok beteljesedésére az ő idejükben. Független attól, kik vagyunk, amikor eljön az idő egy isteni feladathoz, akkor az Úr kinyilatkoztatja azt, és azok, akik befogadják, azután Isten munkájával haladnak, és megtapasztalják azt, amit Isten ígért, az valóra is válik. Ami a ma reggeli prédikációban megérintett, az a nagyon új gondolat volt számomra, hogy az izraeliták tulajdonképpen saját hibájukból kerültek Egyiptomba, mert előzőleg eladták Józsefet rabszolgáknak oda. Ők nem akarták őt, nem volt helyük számára. Észrevettétek-e ti is ezt? És akkor szükséghelyzetükben segítségért kiáltottak, és Isten megkönyörült rajtuk. Néha elgondolkodom azon, hogy milyen gyakran kerülünk mi a saját hibáinkból bizonyos szükséghelyzetekbe. És akkor Istenhez kiáltunk, és ő megsegít minket, és mindig kegyelmes az ő nevéért. Itt van egy írásbeli kérdés, amely Illés prófétára vonatkozik, aki Izraelhez lesz elküldve, vagyis gyakorlatilag Jeruzsálembe fog fellépni, hogy ez melyik bibliai szakaszra alapul, ugye? A kérdés valójában nagyon egyszerű. Ma röviden a Zakariás próféta könyvéből a 4. fejezetben megtaláljuk az ígéretet a gyülekezet számára, amelyet gyertyatartóként van megjelenítve. De van egy ígéretünk arra nézve is, hogy eme gyertyatartó, tehát a gyülekezet mellett két olajfa található. És ez a két olajfa a két próféta. És a Jelenések 11. fejezetében szerepel, tehát hasonlítsátok kérem össze a Zakariás 4. fejezetét, talán a 8. versétől a végéig. Egyelőre csak a 11. verset olvasom fel. Erre fel azt a kérdést tettem fel neki. Mit jelentenek ezek a két olajfa? A gyertyatartó jobb és bal oldalán. És aztán a legvégén, a 14. versben ez áll. Ő így szól. Ezek az olaj két fia, az egész föld ura előtt, vagyis a két felkent küldött. Mert az olaj a proféciában, szellemi értelemben mindig a Szent Szellemre van utalással. Ha a szűzeknek a Máté 25-ben, vagy Krefeldben, vagy Münchenben, vagy bárhol máshol, Csehszlovákiában, vagy a világ bármely más pontján, ha hiányozni fog az olaj, ha a szűzeknek valamikor hiányozni fog az olaj, akkor ez azt jelenti, hogy Isten szelleme nem volt ott elegendő mértékben megtalálható. És ezeket a bibliai helyeket mindig jó, gondosan el kell olvasnunk. Tehát az olaj két fia, a két próféta, akik a gyertyatartó mellett állnak. Ezt már átvettük itt. Beszéltünk arról, hogy például ez a kép is a gyertyatartóval és a két olajfával a gyertyatartó mellett, ha előre néztek, jó lenne néha-néha. És ez lenne itt a gyertyatartó vége, akkor a két olajfa a gyertyatartón kívül áll. Ami azt jelenti, hogy nem jelennek meg, vagy nem lépnek fel a gyülekezet időszaka folyam alatt. Csak akkor lépnek fel, amikor a gyülekezet teljes száma bement, amikor az elragadt már megtörtént. Csak akkor következik be a két tanú szolgálata. Isten ezt úgy alakította össze, hogy földi példákkal mindannyiunknak felfogható és könnyen érthető legyen, hogy pontosan megértsük a bibliai kontext és a bibliai kontextusban helyezhessük. A jelenések 11. fejezete, amint már említettük, mindannyiunknak ismert. Ott jelennek meg a két tanú, akik pontosan 3,5 évig fognak profétikusan beszélni Jeruzsálemben. És aki elolvassa a jelenések 11. fejezetét, és azt, hogy mi minden történik ott, az nem tehet mást, mint hogy eszébe jut Mózes és Illés szolgálata is. És éppen ez a két próféta, Mózes és Illés volt az, akik a megdicsőlés hegyén lejöttek Jézushoz, és beszéltek vele arról a végkifejletről, amely Jeruzsálemben várt rá. Tehát ez mind nagyon-nagyon jól összeillik egymással, és ezért a zsidók is azt várják, hogy ennek megfelelően bekövetkezzen. Rögtön fordítani fogok tovább. Előtte szeretnék felolvasni 2-3 helyet, különösen ami az Úr szolgálatát illeti, amelyet mi, mint gyülekezet, folytatnunk kell, vagyis amelyet Isten maga folytat a gyülekezeten keresztül. A gyülekezet az ő teste, és Krisztus a fej. Mi, mint az ő tagjai, folytatnunk kell ezt a szolgálatot, vagyis ő folytatja rajtunk keresztül. A Máté Evangélium a 9. fejezetének 35. fejezetében ez áll. Így bejárta Jézus az összes várost és falut, miközben tanított a zsinagógákban, hirdett te az Isten országának evangéliumát, és meggyógyított minden fajta betegséget és nyomorúságot. Aki előtte elolvassa, észreveszi, hogy az Úr éppen a hitet is a középpontba állította. A 29. vers így áll. Elhiszitek-e, hogy képes vagyok ezt megtenni? Ők pedig így feleltek neki. Igen, Uram. Akkor megérintette a szemüket, és így szól. Legyen a ti hitetek szerint. Már ebben a néhány versben is a legkülönbözőbb módozatokat találjuk meg, ahogy a betegekért imádkozva lett, vagy imádkozni lehet. A 33. versben ezt olvassuk, és amikor a gonosz szellem ki lett űzve, a néma beszélni tudott. Előtte pedig azt olvassuk, hogy egy megszállottat vitte hozzá. A legkülönbözőbb betegségek léteznek, és mielőtt imádkoznánk, tudnunk kell, hogy milyen betegségről van szó, hogy aztán célzottan tudjunk imádkozni is érte. És itt mindig az íg az Úr szava meghatározó, és azt ki kell mondani. Ugyanis a Máté 8. fejezetének 16. és 17. versében ez áll. Máté 8, 16, 17. Amikor pedig este lett, sok megszállottat hoztak hozzá, és ő kiűzte a gonosz szellemeket az ő szavával, és meggyógyította mindazokat, akik szenvedtek. Tényleg úgy van, hogy az olajjal való megkenés például csak az esetben lehet, vagy csak ott lehet elvégezni, ahol nincs megszállottság, ahol a sátán valamilyen módon nem fészkelte be magát, hanem ahol a hívővé vált emberek megbetegednek. Ilyenkor olajjal való kenéssel kell és lehet imádkozni értük, és aztán abban a hitben is, hogy Isten felemél őket és segít nekik. Azonban, ha olyan betegségekről van szó, amelyekről Branham testvér szavaiból is hallottunk, olyan betegségekről, amelyekben élet van, a rákban például élet van. Ez nem egy halott dolog, hanem életcsira van benne, terjed, egyre nagyobb és nagyobb lesz. És ez az élet a rákban előbb-utóbb véget vet az ember életének. És minden alkalommal, amikor élet van a betegségben, ez egy démon. És ezt a démont ki kell űzni, és ha ki lett űzve, akkor az ember újra meggyógyul. Ha egy olyan betegségről van szó, amelyben nincs élet, vagyis amely nem terjed, nem növekszik, nem terjed tovább, akkor elég, ha hitben és kézrátétellel imádkozva lesz, és Isten igazolja az ő szavát. Egyszerűen csodálatos látni, hogy mindezek a dolgok milyen pontosan vannak beszabályozva a Szentírásban. Hogy az ő szavával űzte ki a gonosz szellemeket. Nem az, hogy az ő szavával gyógyított, hanem az, hogy az ő szavával űzte ki a gonosz szellemeket. A parancsoló szó, Isten szava, a tekintély szava parancsol ezeknek a gonosz szellemeknek, és nekek engedelmeskedniük kell az ége tekintélyének, allá kell vetniük magukat Isten parancsának. Mert ahol Isten kimond valamit, ott teljhatalommal van kimondva az ő szava, és ott mindenkinek hallgatni és engedelmeskednie kell, függetlenül attól, ki az és mi az. Aztán még egy nagyon csodálatos hely, Péter leveléből, amit már tegnap este is eszembe jutott. Első Péter első fejezet a 22. versétől. Első Péter 2.22. Ő nem vétkezett, és családság sem találtatott az ő szájában. Amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázkodást, és amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. És most következik a vers. Ő maga vitte fel a mi bűneinket a fára az ő testével, hogy mi a bűnöktől megszabadultan az igazságosságnak éljünk, az ő sebei által meggyógyultatok, vagy meglettetek gyógyítva. Csodálatos itt is látni azt, ahogy Péter az Új Szövetségben idézi az Ézsaiás próféta 53. fejezetéből származó szavakat, és ezt milyen módon ismét kiemeli. Hadd higgyünk teljes meggyőződéssel abban, hogy a Golgotán minden megtörtént. A lélek felmentése, a szellem felszabadítása és a test gyógyulása. Ott minden megtörtént. És üdvösen boldog az az ember, aki hitben magáinak tudja venni, vagy tenni a teljes megváltást, és azt is megtapasztalja, hogy Isten visszaigazolja az ő szavát nekünk. Mi, akik már előre haladott korban vagyunk, és apró cseprő bajaink vannak, ennek ehhez semmi köze, amint tudjátok, ez az élet menete, amelynek minden ember alá van vetve, hiszen az embernek egyszer meg kell halnia. És az oda vezető út mindenki számára jól ismert. Az ember felvirágzik, mint egy virág, a szél átfúj rajta, és hamarosan már eltűnik. Ézsaiás 40. fejezetében így kiáltott fel. Minden test olyan, mint a fű, és minden dicsőség olyan, mint a fű virága. Isten ugyanis nem ígért nekünk örök fiatalságot ebben a bukott testben. Isten örök dicsőséget ígért nekünk az átalakított testben. És az Úr vissza fog jönni, és mindazok, akik Krisztusban elaludtak, és felkészültek az első feltámadásra, feltámadnak, és mindazok, akik készek, és az átalakulásra, akkor élni, akkor átalakulnak, és együtt felragadtatunk az Úrhoz a levegőbe, hogy aztán örökké az Úrnál legyünk. Mindenképpen hadd mondjuk ki Isten szavát hitben, és kérjük Istent arra, hogy növelje a hitet bennünk, hogy ő megerősíthesse az ő szavát, és az ő akaratának és tetszésének megfelelően tegye. Tegnap este különösen megérintett, amikor ez az Isten egyszerű ember azt mondta, mindenki itt a kerekes székekben, a rákosok, és így tovább, várjatok, amíg imádkozni fogok értetek. Én magam is szemtanúja voltam annak, ahogyan emberek felálltak a tolószekérből, éppen Isten ereje által meggyógyítva. A rák által felemésztett emberek mindenféle reménység nélkül egy csapásra vagy egy pillanat alatt meggyógyultak. Isten hűséges, igenis, Isten hűséges. Nekünk is el kell jutnunk oda, hogy ne tegyünk többé különbséget a súlyos és a könnyű esetek között. Ki a felelős a könnyű és a súlyos esetekért, hiszen csak is Isten egyedül. És kik vagyunk mi, hogy gondolatainkkal valamilyen korlátot szabjunk Istennek? Rusz testvér épp most mondta, hisszük, mert az írás tanúsítja. Isten szétválasztotta a vörös tengert, itt egy falat emelt, ott egy másikat, és a nép átvonult közötte. Ahogy itt jobbra és balra falak állnak ebben az épületben, úgy ott is falak álltak vízből. Vízből, igen, jobbra és balra. Izrael népe száraz lábbal vonult áll rajta kellős közepén. Ne aggódjatok azon, hogy ez hogyan történhetett meg, hiszen ez nem a mi dolgunk, hanem annak a dolga volt, akinek ezt meg kellett tennie. Ugyanez vonatkozik minden más egyébre is. Én hiszem, hogy mindannyian megerősödtünk a hitben, és még röviden tovább fogok most fordítani, mert a prédikációk egyszerűen hit megerősítőek. Felépítenek, új bátorságot adnak, és főleg, hogy tudjuk, hogy nem csak szavak hangzottak el, hanem Isten nagy tettekkel állt mögöttük, és hatalmas módon visszaigazolta az ő szavát. Neki az élő Istennek, aki valóban mindent meg tud tenni, aki azt mondta, lehetetlen lenne nekem valamit is megtenni, és aki egyszer egy beteghez így szólt, minden lehetséges annak, aki hisz. Hadd higgyünk Istennek a Szentírás szava szerint. Ő mindent megfelelően el fog végezni, és ha hisszük, hogy ő minden halottat feltámaszthat, ahol már semmi sem maradt, mi maradt még meg a halottakból, akiket az állatok felfaltak, a tűz elégetett, akik máshol vannak, igen, hol is legyenek. Isten tudja. És ő képes a testhez tartozó elemeket, ó, de hiszen azokra később már egyáltalán nincs szükségünk, hiszen ő mindent újjáteremt. És ő azt mondja, én meglásd, mindent újjáteremtek, és már is minden régi test helyett egy új feltámadási test következik. Igen, felmerülhetne a kérdés, honnan veszi Isten ezt? Isten kimond egy szót, és megtörténik. Így van ez. És amikor ő kiadja az ébresztői hívást, a sírok megnyílnak, és bekövetkezik a feltámadás. Az élők átalakulnak. Ugyanaz az Isten, aki mindent létrehozott, az egész univerzumot, aki azt mondta, legyen világosság, és világosság lett. Amen, világosság lett, kész. A világosságot pedig nappalnak, a sötétségnél éjszakának vezette, és ez mind a mai napig így van még megnevezve. Határozottan, hogy a mi Istenünk egy hűséges Isten, egy igazságos Isten, ő nem fogja cserben hagyni, ő nem fog cserben hagyni senkit, aki ő benne vette, bízol már, minket sem. Magasztalva legyen az ő neve, énekeljünk egyszerűen egy refrén. Téged Isten báránya illet a tisztelet. A te áldozatod elvégeztetett, bűneink és vétkeink alól megszabadítottál minket. Mi papok népe vagyunk, királyok a te országodban. Magasztaljuk a te nevedet a földön, amik el nem érjük a te országodat. A fordítás kezdete, vagy folytatása. Abban az időben Ramszesz felnövekedett Egyiptomban, és hatalma megerősödött. A természetes ember Ramszesz növekedett, és az Antikrisztus pedig most növekszik. A politikán keresztül felerősödik, hiszen már is képviselteti magát a Fehérházban is. A vallásban minden nagy-nagy zűrzavar. A felekezeti vezetők gyakorlatilag minden gyülekezet, vagy egyház már a gyülekezetek szövetségéhez tartozik. Látjátok, a dolog egyre növekszik, és mindannyian egyesülnek. És ezt fogják, ez az, amit akkor létrehoznak. És mi ez? Kialakul egy hatalom, mint az első hatalom. És akkor üldözés vár mindazokra, akik nem egyesülnek velük. Aztán jön a bojkott, a kiszorítás. Látjátok, ti azt mondjátok, majd eldöntöm akkora dolgot. Nem, a döntés pillanata most van. Látjátok, minden felfejlődik. Csak hogy gondoljátok meg, miközben Ramszesz ott növekedett és felerősödött, Mózes a sivatagban volt. Őt Isten vette a befolyása alá. Ő is fejlődött. Látjátok, az egyiknek egy politikai rendszere volt, de Istennek egy szellemi rendszere volt a prófétán keresztül. És ő lejött és elmondta, én küldelek el téged, mindkettő együtt növekszik. Ez azt jelenti, hogy mindkettő felfejlődik. Egy szép napon meglátjuk, hogy közeledik a felszámolás ideje, a leszámolás ideje. A fizikai világ, a szellemi világ tükröződése. Tekintsétek meg most a gyülekezetet, minden felhatalmazást kap. És ide is leszáll a Szent Szellem, és megmutatja az ő hatalmát ott, majd ott is. Látjátok, jöhetek ki a felekezetekből, távol az amoritáktól, a rabságból, legyetek szabadok. Isten az ő befolyása alá vette Mózest, aki próféta kellett, hogy legyen. Ő már prófétált és bebizonyította, hogy igaza van, de át kellett mennie a sivatag iskoláján, elrejtve a világ többi része elől. De a sivatagban megkapta a megfelelő kiképzést. Az ellenség mindig fel fog ajánlani mindenféle dolgot. Mindig saját ajánlata lesz, és a hitetlenség el is fogja fogadni azokat. Az ellenség az intellektussal dolgozik. Nos, gondoljatok erre, és ne felejtsétek el, csak két hatalom létezik. Az egyik a szellemi hatalom, a Szent Szellem hatalma, másik pedig a sátán hatalma, az intellektualitás által. Így kezdődött el az Édenkertben az intellektuális befolyás sátán, aki azt képviseli, és Éva hozzáfogott mérlegelni, elgondolkodott rajta, és így tovább. Látjátok, remélem, hogy megértitek ezt. Így volt ez már mindig. Így volt ez ott Egyiptomban, és ott az intellektuális utalom Ramszeszben képviseltette magát, és aztán a szellemi uralom abban, akit Isten rendelte arra a célra. Látjátok? És mi a helyzet a gyülekezettel? Ott van-e, ahol az elején volt? Látjátok? Sok minden történt. Számtalan vallási vezető van, akik pontosan nem törődnek azzal, amit a Biblia mond. Nekik megvan a saját rendszerük. Ők azt követik, amit az egyház mond. Látjátok? Sőt, aztán még azt is mondják, hiszem, hogy így van megírva, de mi így gyakoroljuk. Természetesen megvan náluk a kegyességnek a látszata, de az erejét tagadják. Megértitek-e most, miért akarom, hogy rögzítve legyen minden a hangszallagra, mert eljött az ideje annak, hogy az igazság napvilágra kerüljön, elérkezett a kivonulás ideje. Látjátok, az intellektuális dolog akkoriban tökéletes volt, és most is az. Csak hogy az intellektuális teljes mértékben a sátán ihletése alatt van. És ő foglalta el Ramszesz trónját is. De hiszen ti is tudjátok, hogy ez a Ramszesz Mózessel együtt növekedett fel. Látjátok, mint egy testvér volt Mózes számára. Ő átvette az intellektuális szerepet, ahogy József is a testvéreivel szemben. És mit tettek Józseffel? Eltették az útból, elűzték őt. És nem akarták az ígét, elutasították az ígét vele és rajta keresztül, mert megtartották a saját törvényeiket. Ó Istenem, bárcsak meglátnák az emberek, hogyan tudnám még világosabban kifejezni a Szentírásból és a Szent Szellem ihletésén keresztül. Itt vagyunk, és ti azzal érveltek, ha a pápa így is azt mondaná, vagy a püspök így is azt mondja, hát nem fogtátok-e fel, hogy Isten egy sivatagi embert választott, egy sivatagi férfit, és nem valami méltóságos tisztviselőt. Látjátok, Isten egyénekkel szövetkezik, nem csoportokkal, mindenkivel külön-külön. Isten is megteszi a maga előkészületeit, ha csak megtalálhatja azt az egy embert, azt az egy férfit. Minden korszakban megpróbálta, Noé napjaiban is volt egy férfi, az Jézus napjaiban is volt egy férfi, Keresztelő János napjaiban is volt egy férfi, csak egy férfi, többre nincs szüksége. A bírák idején is megpróbált szerezni egyet, Sámson személyében. Nagy hatalmat adott neki, csak hogy Sámson eladta ezt egy nőnek, és meg lett vakítva. A bírák idején így volt ez. Látjátok, Isten megpróbált találni egy embert, akire ráteszi az ő kezét, aki az igazat mondja, aki előre halad, aki nincs tekintettel semmire és senkire. Egy embert, aki teljes mértékben oda van szentelve, akin keresztül az íge élőnek bizonyul. Én hiszem, hogy ő egy ilyen embert készít elő. Aki hisz a Bibliában, annak el kell ezt is hinnie, természetesen valakit, aki az igazat mondja. Egy idő után megállapítjuk, hogy mindezek a képzések után az ellenség javasol valamit, mégpedig azoknak, akiknek intellektuális gondolkodásmódjuk van, és leülnek, van egy bizonyos érvelésük. És nemrég azt mondták nekem, lehet, hogy csak pár napja volt ez, az a férfi hozzám szólt, és azt mondja, Billy, ő is ugyanazon a munkahelyen tevékenykedett volt. És azt mondta, de hiszen te ír származású vagy, nem de? Engem ez egy kicsit elszomorít, de hát ez nem változtat a helyzeten semmit. Aztán azt mondja, akkor voltak éppen katolikusnak kellene lenned, hiszen az írek mind azok. Igen, azt mondom, ha így van, akkor az vagyok, ami a gyülekezet a kezdetben volt. Ha az katolikus volt, akkor én is az lennék. Nevezetesen a pünköstkor megalakult gyülekezet. De hol van ma az egyház? Meg lett szervezve, megszervezték az első katolikus egyházat, és aztán egyre tovább szervezkedtek. És hol vezetett ez? Aztán azt mondja, nem hiszed, hogyha egy csoport ökuménikus ember összejön, ott ülnek, tárgyalnak, és aztán mindannyian egyetértenek, azután nem gondolod, hogy akkor igazuk van nekik? Majd azt mondja, én hallottalak prédikálni is, pedig nagyon szívesen, de te azt hiszed, hogy neked van igazad. Én pedig azt mondtam, igen, csak a Bibliával be is tudom bizonyítani. Erről igen, de hiszen a Bibliának ennek sem, ehhez semmi köze nincs. Éppen ellőkezőleg mondom én számomra, a Biblia mindennel kapcsolatban áll. Ez az íge. Erről ő így szól. Nem gondolod-e, hogy azok az okuménikus embereknek igazuk lehet, esetleg biztosabbak lehetnek, mint te egy egyedülálló, képzetlen ember? Erre én rendben. Majd így folytatja. Milyen jogon merészelsz te az egyház ellen valamit is szólni? Hiszen minden korszakokon át fennmaradt, és megállta a helyét, és így tovább. Nietzsche óta, és azután errefele. És azt mondja, nem hiszed-e, és nem tudod, hogy több ezer ember volt ott, akik szellemi emberek voltak a különböző zsinatokon, és nem gondolod, hogy az ő gondolkodásmódjuk jobban alárendelődött Isten akaratának, mint a tied ma? Hiszen az egyház ennyi idő óta már fennáll. Majd azt mondtam, hogy Isten ezt egyáltalán nem bizonyította. Ha ez lenne Isten gyülekezete, akkor azt kellene tenni, amit a gyülekezet az elején tett. Nézzétek! Sőt, még a Biblia is azt mondja, hogy aki egy szót elvesz, vagy hozzáad, annak el lesz véve a része az élet fájáról. Akár ökuménikus mozgalomról van szó, akár nem, bármi is legyen, az a része el lesz véve az élet könyvéből. Eljött a vége. Majd azt mondta, Billy, te csak egy radikális vagy. És aztán Izrael idején, amikor Júda és Izrael két részre szakadt, ahogy a katolikusok és a protestánsok is szétváltak valamikor, Izrael akart maradni, és ott volt nekik egy Jósafát nevű királyuk, egy igaz, szava hihető ember. És ez az igaz ember megpróbálta betartani Isten törvényét. Aztán volt nekik egy másik is, aki politikai okokból vett feleségül egy másik nőt, és barátságos akart lenni egy másik nemzettel, azért vett el Jézabelt, és bevezette őt Isten népe közzé. Ugyanezt történik ma is. És mi lett? Belőle ő lett az uralkodónő. Akháb tedd ezt, Akháb tedd azt, ahogyan most is történik. És mondom nektek, hogy eljött a próbatétel ide, össze akartak illeszkedni akkoriban is, mint ma. És Akháb, valamint Józsefát is találkoztak, beszélgettek egymással a szervezetek emberei, ugye. És ő azt mondta, a te néped az én népem, hisz mindannyian keresztények vagyunk mindannyian, hiszünk, gyere, egyesüljünk. De amikor a dolog komolyra fordult, és a próbatétel előtt álltak, az egyik azt mondta, mégis imádkoznunk kellene, és meg kellene kérdeznünk Isten. Igen, mondja Akháb, azt mondom neked, vagy az egyik azt mondta Akhábnak, fel kell keresnünk egy prófétát. És Akhábnak volt egy rendszere, amiről azt hitte, hogy az az Úré. 400 próféta az iskolában, mind tanultak, mind Héber próféták voltak, kiképzettek, mint egy mai prédikátorcsoport a szemináriumból. És feltették a kérdést, hogyan fog végződni ez a harc most? És mindannyian egyesültek, mint a mai ökuménikus zsinat, és a kérdés az volt, hogy sikeresek lesznek-e? Felvonuljanak-e a harcban? A válasz az volt, menj, az Úr veled van, mert az az ember a miénk, és a föld is a miénk, és így tovább, és a szíriaiknak, a filiszteusoknak el kell tűnniük, a föld terület a miénk, ez jól hangzott. Legalábbis elméletileg, de a szívében, Józsafát szívében ez nem tűnt helyesnek. Azt mondja, tudom, hogy 400 ökuménikusan képzett embereid vannak, mindegyet értenek, és az egyikük még szarvat is készített magának, és azt mondja, így szól az Úr, de nem hallgathatnánk meg még egyet, csak még egyet. Ó, a király ne beszéljen így, mondja a politikus. A király, ott ne beszéljen így. Hiszen ezeknek az embereknek szemináriumi képzettségük van. Én magam képeztem ki őket. Látjátok? Én magam képeztem ki őket. Igen, van még egy, de őt nem szeretem. Valójában gyűlölöm. És ez Mikiás, az Imla fia. Őt igazán gyűlölöm. Ő nem más, mint egy gazember. Ő mindig azt mondja nekem, hogy helytelen vagyok, és mindig szemrehányást tesz nekem, és így tovább. De vegyétek szemügyre, hogy milyen állapotban volt az egész birodalom akkor. Ma a felekezetek a kegyességnek látszatával, de az erőt tagadják. Ó, igen, 1 millióval több tag. De hol vagytok ma? A szellemi téren. Hol van az az erő, ami Sámsonban volt? Nézzétek, amikor ott felvette a kaput, és felment a hegyre vele. Nézzétek, a szellem elhagyta őt azután. Tehetetlen volt. Egy kisfiú képes volt vezetni őt, mert elvakította egy nő. Így van ez a gyülekezettel ma. Politika, püspökök, presbiterek, és bárkik is legyenek. Férfiak, akik egyszerűen csak bátorságot merítenek maguknak. Hol tartunk? Most elérjük a lényeget. És akkor előhozták Mikiást, az Imla fiát. És ő profétált, és azt mondta, hogy Akáb meg fog halni a csatában. És az ottani érsek, az elnök, a 400 közül arcul csapta, és megkérdezte, hova tűnt volna a szellem, amikor elhagyott engem, és így érveltek, zárjátok be ezt az embert a börtönbe, csak kenyeret és vizet adjatok neki, és tartsátok életben. Amikor visszatérek, majd én foglalkozom vele. És az Isten prófétája tudta, hogy neki van igaza, és azt mondta, ha visszatérsz, Isten nem rajtam keresztül szólt. De hiszen ő egy próféta volt, az ő szellem és az ő látomása pontosan megegyezett azzal, amit Iés próféta már előzőleg kijelentett, és azt mondta, ha te visszatérsz, Isten nem rajtam keresztül szólt. Nézzétek, én akkor azt mondtam ennek az embernek, kinek volt igaza a kettő közül, az ökuménikus zsinatnak a 400 kiszemelt férfival, akik együtt ültek és prófétáltak, vagy ennek az egyetlen egynek, akit a többiek elutasítottak. Nos, ő megkérdezte, honnan tudod meg a különbséget, vissza a rajzhoz, vissza Isten szavához. Látjátok, meg kellett volna állniuk, és meg kellett volna állapítaniuk, hogy Iés próféta kimondta ezt az átkot, és hogy a kutyák nyalogatni fogják Jézabel vérét. Hogyan álthatjátok meg azt, amit Isten megátkozott? Lépjetek ki ebből az ügyből, különítsétek el magatokat, és lépjetek be Krisztusba. Vegyétek észre, figyeljétek meg az új királyt, aki Egyiptomban fellépett, és nem akart tudomást venni Józsefről, vagy nem is tudott róla, mi történt vele. Megölette a gyermekeket. Kérlek, figyeljétek meg jól. Ugyanaz az ördög, a királyi hatalom más formájában. Meg akarta ölni Isten egyszülött fiát, amikor az időben lemészároltatta a gyermekeket. Az ördög nagyon-nagyon ravasz, agyafúrt, és tudja, hogyan árthat egy dolognak, mielőtt az igazán elkezdődne. És az egyetlen, amit ti tehettek, az, hogy bízzatok Istenben, alázzátok meg magatokat, és bízzátok őre, hogy ő mit fog tenni, nem intellektuális erővel. Ő a pásztor, nem a juhoknak kell távol tartaniuk a farkast. A pásztor tartja távol a farkast, de a juhoknak a pásztornál kell maradniuk, hogy ébren legyenek tartva. Látjátok, maradjatok meg Krisztusban, és Krisztus az íge. Ez a biztonság helye. Most pedig figyeljetek, az ördög Ramzes alakjában, vagy egy király személyében, először is megölette a gyermekeket. Ez természetes halál volt. És amint Isten fia megszületett, hiszen ismeritek az Egyiptomba vezető útját és az Egyiptomból való visszatérését is, és akkor felállította Róma a széik helyét. És mi történt? Akkoriban megölték a gyermekeket. A római rendszerben a sátán biztosra akart menni, hogy megöleti a Isten fiát. Ha az összes gyermek megöleti, ő is meghal. Ma is ugyanezt teszi. Azt mondják, hogy ez szellem és vallási dolog. Azt mondják, hogy keresztények is, látjátok is, hogy a protestánsok és a katolikus egymás között házasítják a gyermekeiket, szinte az újszülöttek mindig katolikusoknak kell nevelni. Így történt törik meg a hatalmat. Látjátok, hogy az ördög a hét dombon vagy emelkedésen ül, a hármas koronát viselve, nagyon intellektuális, nagyon-nagyon. Igen, a kígyó magva és a gyermekei. Látjátok, ugyanazt az intellektuális technikát alkalmazzák. A másik két esetben is megölték a gyermekeket. Most már kétszer. Kérlek, figyeljétek a kettes és a hármas számot. Először a gyermekeket természetes halállal ölték meg, és most utoljára ő szellemileg akar gyilkolni, szellemileg akarja megölni a gyermekeket. Egymás között házasodnak. Nem azt mondta Dániel, hogy úgy fogják megtörni a hatalmat, hogy összekeverik a magukat, hogy megtörjék a másik hatalmát, hogy rabszolgává tegyék őket, látjátok, már csak az elnök mellé hozzá kell adni a bíborost, és akkor fel lehet venni a pénzt, kifizetni az amerikai adósságait. És az egyház átveszi az irányítást, ugye? Látjátok, mi ma élünk, és nem tudjuk kifizetni a külföldi adósságainkat. 40 évre lenne szükség, mostantól számítva, hogy a jelenlegi adósságainkat kifizessük abból az adóból, ami akkor bejönne. Látjátok, hova vezet ez az egész, így történik. Igen, vegyes házasságokat kötnek az egyik oldal a lányait, a másik a fiait adja, de a gyerekek katolikusoknak kell lenniük, és szellemileg mindent megölnek így, és nem áll-e megírva a jelenések könyvében, hogy a beteg ágyra fogja vetni őket, és a gyermekeiket szellemi halállal megöli. Látjátok, pontosan összeélik. És ha nem így lenne, nem lenne szava hihető az íge. Látjátok, az egész Bibliában, mint vörös vonal kell, hogy látszódjon. Isten felkészítette az ő szolgát a feladatra, a munkára. Nem, mintha ők látták volna a terveiken kívül. Megértettétek ezt? A szervezeti rendszereken kívül Isten kiképzett egy embert egy meghatározott célra. Megházasodhatott lehetett felesége, lehettek gyermekei, minden, ami ezzel együtt jár. Igen, Gósen és így tovább szép életet él, de Isten folyamatosan felkészítette. Isten ellensége akkor a természetesben azt tette, ami most a szellemi világban történik. Látjátok, ez ismét párhuzamosan zajlik. Isten felkészít egy szellemi embert, hogy Egyiptomba menjen, mint akkor, hogy végrehajtsa a kiszabadulást. És Ramzesz egy természetes ember volt, hogy aztán öljön, és egyesítse az egyiptomiakat és mindenkit, hogy szolgálják őt. Ezért olyan nehéz a gondolkodásmódnak megérteni a dolgot, az emberi gondolkodásmódnak, és érvelni is az ilyen tanult tényezők ellen. Látjátok, ezeknél mindig az értelem szerint játszódik le minden, és ők egyáltalán nem látják a szellemit. Például, ha a 10 parancsolatra gondolunk, azok előterjesztésére. Én nem hiszek a mozi látogatásában, de őszintén meg kell mondanom, hogy aki egyszer látta, az egyszerűen le van nyűgözve tőle. De mi a helyzet? Ez csak egy dolog, amit előadnak. Én ugyan nem járok oda el. De akkor egy szabadtéri előadás volt, és végül mégis megnéztem, mert azt mondta nekem, hogy egyszer meg kell látnom. Egyszerűen gyönyörűen ábrázolták. De nézzétek meg az ördög trükkjét. Milyen ravasz, és hogyan ölte meg a gyermekeket, mindig intellektuális gondolkodásmóddal. És azt mondták maguknak, hogy ez megfelel a gondolkodásmódnak, de nézzétek, Isten időközben felkészítette az ő emberét. Az egyik oldalon Ramzesz, a másik oldalon Isten embere. És nézzétek meg a különbséget az intellektuális és a szellemi erők között. Isten áldását adtad, aztán jöttek a csapások az egyiptomiakra, és nézzétek, mi történt. Most figyeljetek, intellektuálisan, az ember értelmekkel gondolkodnak, és nem látják a szellemi oldalt, mert intellektuálisan gondolkoznak, a többiek pedig még láthatják. Nem. Az időben nem voltak képesek látni, nem az Ijés napjaiban, és azt gondolták, hogy ez az ember próféta lenne, egy próféta, akinek bozontos szakála van, és így tovább, és ez lenne a próféta, gondolhatták magukban. Ahogy Pál apostol akkoriban mondta, nem azért jöttem, hogy különösen magas szinten álló emberi bölcsesség szavaival szóljak hozzátok vagy nektek, hanem azért jöttem, hogy a szellem erejével, a szellem megnyilvánulásával, hogy a te hitetek ne emberi bölcsességre épüljön, hanem Isten erejére, a feltámadás erejére. Ha most azt mondom, hogy Jézus nem volt egy elegánsan öltözött pap, hanem épp egy egyszerűen öltözött ember. Ma, ha valakit így öltözve látunk, azt gondoljuk, hogy szent a turbán a fején, és a köntös körülötte, és azt hiszük, hogy ő mégis szent kellene, hogy legyen. De ez mégsem így van. Az ember gondolkozik így, de Isten nem a külsőre tekint, Isten a szívre tekint. Látjátok, nem az, amit külsőleg látunk, és ezt próbálják most is tenni. A szemnek valamit látnia kell. A szem a lélek bejárata, látjátok. Ellenben a szellem az a szem a szerkezetben. A szellem a szem a szerkezetben. Látjátok, ott állt egy ember, a hajál, szakála lelógott, és birkabőr volt a vállán, bőröv volt a derekán, talán mezítláb járt. Nagyon sovány karjai voltak, és fehér szakála lobogott a szélben. Egy görbe bot volt a kezében, de a szellemi szem már látta, hogy Isten ereje le fog szállni. Nem az, amit az emberi értelem mond, hanem amit a szellemi szem lát. Nézzétek, mit lát ma a természetes szem, a dicsőséges szerepléseket a gyülekezetekben. Jön a polgármester, eljönnek a tekintélyes emberek, nézzétek, és nem látják, hogy a Szent Szellem ereje leszáll, amelyné fogva a halottak feltámadnak, a betegek meggyógyulnak, és Isten ereje megnyilvánul. Nézzétek, a többiek Hollywoodot nézik, és ma azt mondják, ó, Zsuzsi asszony, aki a gyülekezetbe jár, levágatja a haját, kifesti magát, és így tovább, és mindenki utánozza őt. De mi van annak az utánzásával, akik a mennybe mennek? Nézzétek, Isten nem támogathat semmit, ami nem az ő ígéjének megfelelő. Hiszen akkor meg kellene tagadni a szavát először, és Isten nem tagadhatja meg a szavát. Minden, amit ő tesz, azt a szavat szerint cselekszi, mert az ég is a fő elmúlik, de egy levágott hajú nő nem jelenhet meg így Isten előtt. Bocsánat. Látjátok, a szellemi szem látja. Ők nem csak itt élnek, hanem törődnek a túlvilági élettel is. Látjátok és vegyél figyelembe, Isten ő megtette, és az emberek nem látták, a földi, emberi gondolkodásmód tovább érvelt. De Isten most felhív egy szellemi kivonulásra, ahogy annak idején az ő népe fizikai kivonulása történt. Ma szellemi kivonulásra hív fel. Kihez van intézve ez a felhívás? Az ő kiválasztottjaihoz. Csak az ő kiválasztottjaihoz. Egyiptom nem láthatta, hogy Izraelnek megvan a joga arra, hogy kivonuljon. A bárány vére az ajtókeretekre lett kenve, és így tovább, és így tovább. És Isten a prófétán keresztül munkálkodott, és ez az ember ott állt, felvette a botját, és beszélt, és amit mondott, az megtörtént, valóság volt. A csodák megtörténtek, és ima a csapások az egyiptomiakra szálltak. És nekivárnia kellett, amíg megtörtént. Egy idő múlva megtörtént. És Isten visszaigazolta, hitelisítette az ő szavát. Ami ki lett mondva, az Isten szava volt, sőt, teremtési csoda is történt. A másik oldalon ott volt az értelmiségi Ramzesz, Ő ellene volt természetesen, egy nagyon vallásos ember, de az élő Isten szelleme ellen, ez a természetes emberi gondolkodásmód, csak Ramzeszt látta, de a szellemi gondolkodásmód látta az ígéretet, és várt annak beteljesülésére. Mi lett volna, ha Józsué és Káleb, hiszen ők mégis elmondhatták azt, hogy mi több, mint képesek vagyunk elfoglalni azt a földterületet. Látjátok, és azt mondták, hogy nem számít, milyen nagyok az ellenségek. A többiek majd azt mondták, nem, nem tudjuk megtenni, olyanok vagyunk, mint a szöcskék a szemükben, vagy előttük. De ez a kettő azt mondja, hogy Isten több, mint képes megtenni. Isten nekik adta a földterületet. A természetes emberi gondolkodás most nem képes ezt felfogni, a szellemi viszont igaz. Kérdezek tőletek valamit. Miért nem látták az egyiptomiak a lényeget? Mert nem voltak kiválasztottak. Isten megmondta Ábrahámnak, még mielőtt megtörtént volna, ó, hallgassatok, ti alávaló gyülekezet, ti alvó gyülekezet! Isten megmondta Ábrahámnak, még mielőtt megtörtént volna, a te magod 400 évig fog lakni Egyiptomban, és utána erős kézzel ki fogom vezetni őket. Látjátok, ők ki voltak választva, hogy ezt lássák. A kiválasztásról van szó. Izrael ki volt választva, hogy lássa Isten jelét, és ki lettek vezetve Egyiptomból ennek alapján, a hitetlenek pedig elpusztultak. Látjátok, Isten ma hívja az ő kiválasztottjait, a szellemi Ábrahám szellemi magvát, akik hisznek Isten ígéjében. Nem látjátok-e ma a szellemi magot? Ők nem néznek az emberi értelmiségre, gyülekezetre vagy egyházra, hanem az ígére tekintenek. Ők el lettek hívva, külön lettek választva a felekezetekből, Jézus Krisztus jelenléteivel beillesztve. Nos, világos volt, megértettétek? Akkor hadd menjünk egy kicsit tovább. Csak a kiválasztottak, nem doktor így és doktor amúgy, és meg ilyen cím és olyan cím, nem. Ők nem látják, ők nincsenek kiválasztva, és ez a kiválasztás itt van. Látjátok, és ez ma egy másik ország, ma nem egy másik országba való átmenet, mint akkor. Ma a dicsőségbe való átmenetről van szó. Látjátok, akkor a bárány vérével meglettek kenve az ajtófélfák, mielőtt kivonultak. Most pedig Isten bárányja az, a megöletett bárány, hogy megváltsa azokat, és neveinket beírja a bárány könyvébe a világ megalapítása előtt. Kiválasztva a világ megalapítása előtt, jöhetek ki közülük, mondja a szellem, ezekre az utolsó napokra nézve, és ne érintsetek semmi tisztátalan. Ez esetben a ti istenetek leszek, és ti az én fiaim és leányaim lesztek. Izrael figyelmes volt, és megértette, hogy Isten most elküldte az ő prófétáját, és most hittek nekik. Eljöttek, hogy lássák, és most az értelmiségiek, vagy a jel, a szervezeteikre, a hitvallásaikra támaszkodnak, ahogy annak idején Bálám is tette, aki akkor elment oda, ahol Izrael volt, ugye. Izrael nem volt egy nemzet, hanem egy nép. Innen oda vandoroltak, innen amoda, és vétkesek voltak, és Moába testvére, az értelmiségi, a szervezett ember felment oda a hegycsúcsra, a prófétával, vagy a püspökkel, bármilyen megnevezése is volt, oltárt építettek, áldozatot mutattak be rajta, de nem látták, mi történik. Mi történt? Nevezetesen a tűzoszlopot és a megütött sziklát, amely Izrael között volt. Az értelmiségiek nem látják ezt, nem látják a megütött sziklát. Maga a püspök sem látta. Nem látta a Szent Szellem erejét sem, a király ujjongását a táborban. Így van ez ma is. Isten hívja az ő kiválasztottai. Most ők a kiválasztottak. És mire választott ki Isten a feltámadásra, és milyen jelet kapnak a feltámadás jelét? Akkoriban a szabadulás jele volt, hogy megszabaduljanak a szolgaságból. az erőjele, hogy csoda és jelek történjenek, de most megmutatja az ő feltámadásának erejét, mint Isten fia, aki feltámadt és győzött a halál, a pokol és az ördög felett, és megteszi azokat a dolgokat, amelyeket tett és amelyeket megígért. A feltámadás jele és külön választ egy szellemi népet, a szellemi Egyiptomból és a Babilonból. Kérlek, fogjátok fel ezt most. Ő ugyanazon a rendszeren keresztül tette, ahogyan az elején is történt, ugyanúgy. A hitetlenek szemét elvakította, de a hívők szemét megnyitotta. A politika ott, az intellektuális oldalon, az egyházban és a nemzetekben minden benne van. A másik oldalon egy rejtett szellemi cél. És Isten kiválasztott egy embert a sivatagban, kiképezte és visszahozta, és a dolog megtörtént, a nép fel lett szabadítva. Értitek, mire gondolok? Isten nem változtathatja meg az ő tervét, ő Isten. Ő nem fog egy csoporttal egyezkedni, soha nem tette ezt ezen a módon, ő egy egyénnel fog megállapodni, megtette, meg fogja tenni, még Malakiásban is megígérte. Ez volt az ő ígérete, ami volt, ami van, és amit tenni fog. Itt vagyunk most. Ó, milyen boldog népnek kellene lennünk, ő adott neki egy jelet, és az ő megígért szaván keresztül egy jelet. Ígéretben adott szavak. Ő megígérte, hogy megteszi. És visszatérítem a szívek hitét az atyákhoz, a pünkösdi atyák hitéhez. Ő megígérte ezt. Ő megmutatja az ő tüneteit, ahogyan volt a Sodoma napjaiban. Úgy lesz, amikor az emberfia kinyilatkoztatja magát, milyen tünetet látott akkor a gyülekezet, mit láttak az értelmiségiek, két prédikátort láttak, és mit látott a szellemi, aki Ábrahámmal maradt, látta Istent megnyilvánulni egy földi testben, aki képes volt feltárni a szívek gondolatait, és elmondani, hogyan gondolkozott Sára mögötte, ahogyan volt a Lót napjaiban, úgy lesz az emberfiának napjaiban is. Látjuk tehát, hogy ő ugyanazt teszi emberi húsba öltözve. Eljött az óra, itt vagyunk, barátaim. Ez az. Egy kivonulás előtt állunk, most pedig vegyétek észre. Ő akkor hogyan tette ezt? Mi által? Kérlek, most összpontosítsatok a szellemi gondolkodásotokat, és tegyétek félre az összes többi gondolatotokat, az elképzelést. Amennyiben Isten úgy dönt, hogy tesz valamit egy bizonyos módon, akkor soha nem változtathatja meg. Az Édenkertben, amikor meg akarta váltani az embereket, és visszahozni őket a vele való közösségbe, vérontás történt. Megpróbálták képzéssel, megpróbálták minden programot, de valójában csak egy hely van, ahol Isten találkozik az emberrel, a kiontott vér alatt. És Isten nem változtatja meg az ő tervét, látjátok, mindig csak a vér alatt. És Izrael napjaiban és minden időkben az Édenkertben egy bárány volt az. Látjátok, és ma nem a felekezetekben, nem a képzésekben, nem a templomtoronyban, nem az intellektuálisak között, akik mind összekeveredtek, hanem a bárány vére alatt ott találkoznak az összes hívők, és közösségben vannak vele és egymással. Isten megmutatta ezt a kivonulás napján. Kiválasztott egy csoportot, és szeretném, ha megfigyelnétek, ő csak két igazat talált, akik bejutottak azután az ígéret földjére. Hogyan vezette ki őket? Politikával, szervezéssel? Nem, hanem egy prófétát vett magának, akit felvértezett természet feletti jelek és csodák végrehajtásával. A tűzoszlop azért volt ott, hogy az emberek ne sodródjanak félre. Amit a próféta mondott, az az igazság volt. Isten ott volt a tűzoszlopban, hogy visszaigazolja az ő szavát. Igaz ez? Látjátok, így hajtotta végre az első kivonulást, és az ő második kivonulása, de hiszen ismeritek a prédikációimat. Mindig ezek a számok, amelyekre figyelnünk kell. A 3 a tökéletesség, a 7 a tökéletesítés, és így tovább. megigazulás, megszentelődés, Szent Szellemmel való keresztség, mindezek a dolgok. Nos, mit tett ő az első kivonuláskor? Elküldött egy prófétát, egy felkentet. Ott volt a tűzoszlop, és a nép ki lett hívva. Ez volt az első kivonulás. Amikor Izrael ideje lejárt, ő elküldött egy prófétát, egy Isten prófétát a tűzoszloppal. János látta, hogy ahogy a fény leereszkedett, és azt mondta, Istentől jövök, és Istenhez térek vissza. Az ő szenvedése, halála és feltámadása után látta őt egy Saul Damaszkus előtt ugyanabban a fényben, és így kiáltott fel, Uram, ki vagy te? Ő tudta, hogy az Úrral van dolga, hiszen egy héber ember volt, és tisztában volt azzal, hogy a tűzoszlopban, a fényben csak is az Úr lehet. Nézzétek! És Jézus, mint próféta, a második kivonulás. Mózes azt mondta, Isten egy olyan prófétát fog nektek támasztani, mint én vagyok. Csodák és jelek történtek, és ő azt mondta, aki hisz én benne, az is meg fogja cselekedni azokat a cselekedeteket, amelyeket én tettem. Ő megígérte ugyanezt mégpedig most, a mostani kivonulásra az utolsó nap, és ő nem változtatja meg az ő határozatait, sőt, tudományos megerősítés révén, a Szent Szellem tevékenysége révén látjuk a tűzoszlopot közöttünk. A feltámadt Jézus Krisztus nagy csodái és jeleit megtörténnek folyamatosan. A felekezetekből az emberek ki vannak hívva a Krisztus testében való átlépésre. Úton vagyunk az ígéret földjére, nincs helye a tévedésnek, nem. Amit én mondok, hiszen én csak a testvéretek vagyok, hanem amit Isten mondott és bebizonyított nektek. Ugyanazt a tűzoszlopot használta ő akkoriban, és most is újra kinyilatkoztatta közöttetek. A Life magazin maga írt róla. Hányan hallották, amikor ezt megjövendőltem? Igen, szinte mindenki ott volt. Még mindig nem tudják, hogy ennél fogva miről is van. Volt szó, a tudósok kísérleteznek magyarázatokkal, és sok felvétel készült róla. Egy kép, hét angyal piramis alakzatban, 26 mérföldes magasságban, és a szellemi ember meg fogja érteni. Ez egy kivonulás, amely ezekben a napokban megvalósul. Hála Istennek! Tartsátok szem előtt! Most a végére fogok érni. Kérlek, vegyétek figyelembe, a tűzoszlop kihívta őket, és egy felkent próféta kíséretében elvezette őket az ígéret földjére. Ott volt a tűzoszlop, amit láttak, elvezette őket az ígéret földjére a felkent prófétával együtt. És igen, és ők újra és újra elutasították maguktól, újra és újra elutasították. Nos, tudom, hogy még lesz keresztségünk. Csak 6 lapom van még jegyzetekkel. Most abba kell hagynom, kérd, de figyeljetek erre. A kihívás idejében vagyunk. Jöhetek ki Babilonból, mondta az angyal, ki Babilonból, ki az összezavarodásból. Igazuk van a metodistáknak, baptistáknak, jöhetek ki mindenből, hiszen Istennek van igazza. Hadd legyen minden ember szava hazugság, és Isten szava az igazság. Jertek ki, ugyanaz a tűzoszlop jött le, ugyanaz a kenet, ugyanaz a szellem vezeti Isten népét az ígéret földjére. Kivezetve, majd bevezetve. Izrael, mint nemzet. Ugyanaz az Isten. Ugyanaz az Isten. Ugyanazzal a tűzoszloppal. Ahogy mondták a kamerával rögzítve, és ti is tudjátok, Dr. George A. Lacey, aki ezt a filmet vizsgálta, a bűnügyi rendőrség vezetője, és ti is olvastátok ott az ő szakvéleményét, ugye? És 10000-ek látták a saját szemükkel. Az emberek kijöttek az épületekből, és figyelték, milyen volt ez a fény, ez a világosság az égen. És mit mondott a szakember? Egy pszichológiát nem fog rögzíteni a kamera soha. Nem egy optikai, azaz optikai okból. Nem. Ezt a kamera rögzítette, ami több száz mérföldnyire volt, ez a fény felhő. és a felvételeket olyan messziről lettek rögzítve, és mégis jól láthatóak. A testvéreknek előtte voltak álmaik és kinyilatkoztatásaik arról, hogy mindez hogyan fog történni, látjátok, és most a szálak összefutottak, a megigazulás, a keresztség, a Szent Szellemmel való keresztség, minden, valamint a hét pecsét kinyilatkoztatása, minden össze lett állítva, látjátok, és mintha egy sziklából lenne mindez kiemelve, rejtélyek, menjetek el Túszonba. Meg lett mondva, még mielőtt megtörtént volna, Túszontól éjszakra, amikor jött a megrázkódás, hogy a hegyek remegtek, és hogy ugyanabban az időben ott volt a levegőben ez a nagy kör, 26 mérföld magasan. És mind a mai napig még nem ért. Most sem mi volt az. Világosság lesz az estvének idején. Biztosan megtaláljátok a dicsőséghez vezető útat, ha kiválasztottak vagytok. Ez esetben az íge magá, a magra hullik. Nézzétek, és ha egy kőszív lenne, az nem érne semmit. De ha egy előkészített talajra hullik, a hit talajára, gyümölcsöt fog teremni. A keresztény ember a szellem gyümölcseit hordozva fog kikerekedni. Most figyeljük meg, hogyan tette ezt Isten. Ugyanazzal a tűzoszloppal, amely megerősítést meg lett erősítve. Ó, valaki megkérdezze, nem akarsz elmenni és felvilágosítani a tudósokat? Nem, ne dobjatok gyöngyöt a disznók elé, mondta Jézus. Még nincs meg a szellem vezetése ahhoz, hogy oda menjek. A városban voltam, amikor az újságban rákérdeztek, hogy ki tudna tájékoztatást adni erről, de nem lettem úgy vezetve, hogy megtegyem. Visszajöttem ide tehát. Nos, úgy legyen, és ami elhangzott, az megtörtént. És az Úr azt mondja, én szóltam, és az, amit én mondtam, meg fog történni, és mielőtt megtörténne, nyilvánosságra hozom. Nézzétek, Isten hangja szólít fel benneteket ezekben a napokban. Szeretném, ha figyelnétek rá. Ugyanez a tűzoszlop vezeti most újra a népet az ígéret földjére, fel, majd vissza az ezer éves birodalomba. Látjátok, a hatodik pecsétben tájékoztatva vagyunk arról, hogy a Földnek először meg kell tisztulnia, mielőtt az ezer éves királyság megkezdődik. Figyeljétek, a tűzoszlop, amely Izraelt a kivonulásról kivezett a rabszolgaságból, a szabadságba, ugyanaz a tűzoszlop Isten vezetése alatt ma is. Isten volt a tűz, és a tűzoszlop csak a kenet, amely aztán megnyugszik a prófétán, és a tűzoszlop mennyei tanúként áll, hogy Mózes kapott egy elhivatást. Egyébként mindig szervezetek alakultak, már akkor is, miközben azt mondták, Mózes, te lennél az egyetlenét, mi is itt vagyunk még, hogy tudod ezt az egészet magadra venni, és látjátok, Mózes sírt és imádkozott, és Isten azt mondta, válj el tőlük, én megemésztem őket. Nézzétek, hogyan is tehetett volna Mózes másképp, nem tehetett róla, hiszen ki kellett mondani, amit Isten mondott neki. Sőt, még Mirjam is, a prófétanő, és Áron is kinevette Mózest, amikor feleségül vette az etiópiai nőt. Kigúnyolták őt, és Isten megharagudott, hogy a szószolgája ellen beszéltek. Mit tett ő? Oda hívta őket a kinyilatkoztatás sátorához, Mirjamot, a prófétanőt, ugye? De Mózes több volt, mint egy egyszerű próféta. Több volt, mint egy próféta. És Isten azt mondta, nem félitek-e Istent, amennyiben egy próféta van közöttetek, én az Úr látomásokban, álmokban szólok hozzá, de nem így Mózes esetében, mert ő vele szemtől szembe beszélek. Nem félitek-e Istent egyáltalan, és leprával fertőződött meg. Ismeritek a történetet. Nem azt mondta-e keresztelő Jánosról, kit akartatok látni? Ő több volt, mint egy próféta. Miért? Miért volt több, mint egy próféta? Ő volt a szövetség hírnöke. Ő volt az, aki hídat vert és előkészítette az útat. Ma közöttünk van a nagy Szent Szellem, aki több, mint egy próféta. Isten megmutatkozott közöttünk, ő közöttünk van, ő több, mint egy próféta. ezerszer több történt, mint a próféták idejében is. Nézzétek, mit cselekedett Illés. Valószínűleg csak 12 csodát, Elizeus pedig 2-szer annyit tett. Mi pedig több ezer csodát is láttunk. A saját szemeinkkel láttuk az Úr angyalát, amikor bejön, és még az utolsók is felvételt készítettek róla. Ó, mi lesz az ítélet napján? Íme az Úr angyala az, aki a Krisztus. Elhiszitek ezt? János 6. fejezete. És ott azt mondták, Jézus azt mondta, én vagyok az élet kenyere, aki Istentől szálltam le a mennyből. Ő a szikla, amely pusztában volt, és ők azt mondták, mi tudjuk, hogy elment az eszed, ördög van benned. És hogyan mondhatsz ilyet? Látjátok, néha az emberek nagyon aktívak lesznek, vallásosak, de aztán azt mondják egy másiknak, aki Istentől van, hogy te az ördögtől vagy, nézzétek, és még azt is, hogy még 50 éves sem vagy, és azt akarod mondani, hogy láttad Ábrahámot, légy biztos benne, hogy ő azt mondja, hogy én vagyok az. Én az vagyok, mielőtt Ábrahám volt, én vagyok a vagyok. Lássátok, ő volt az, ő ugyanaz a tűzoszlopban. Meghalt, eltemették, és harmadnapon feltámadt, és azt mondta, hogy Istentől jöttem, és Istenhez megyek. Amikor Péter a börtönben volt, bejött a világosság, megnyíltak az ajtók, és ő kiment. Honnan jött a tűzoszlop, hová ment? Látjátok, Mózes nem volt maga a tűzoszlop. Ott volt a felkent, a vezető, a tűzoszlop alatt. A tűzoszlop pedig megerősítette az üzenetét csodákkal és jelekkel. A tűzoszlop pedig elvezette őket arra a földre, amelyet Isten megígért nekik, ahol ő maga hússá lett közöttük. Látjátok, és mégis morgolódtak, és így tovább panaszkodtak erről és amarról is. Tisztelet az Istennek. A tűzoszlop, amelyet közöttünk láttunk, a tűzoszlop vezetni fog bennünket, amíg az ezer éves királyságban meg nem érkezünk. Figyeljetek! Ezután a kivonulás után, és miután bele leszünk, örökké vele fogunk élni. Mindig ő vezeti a szót, és mindig bebizonyította, hogy igaza van. Mi a kivonulás kellős közepén vagyunk. Hamarosan befejezzük. Ó, barátaim, testvéreim, mind a jelenlévők, mind azok, akik hallani fogják ezeket a hangfelvételeket, hadd mondjam, mint testvéretek, mint Isten országának polgára, csatlakozzatok ehhez a kivonuláshoz. Mert mind azok, akik visszamaradnak, viselni fogják a fenevad bélyegét. Jöhetek ki Babilonból, jöhetek ki az űrzavarból, jöhetek ki a rendszerekből, és szolgáljátok az élő Isten. Hadd eszközölje ki a szövetségnek ez az angyala Jézus Krisztus Isten alakjában, aki nem tartotta zsákmánynak az Istennel való egyenlőséget, hanem önkifejezésében teljesen feladta önmagát, hogy kinyilatkoztassa magát, és kieszközölje az első és a második kivonulás. Ő az, aki megvalósítja a harmadikat most. Ő az, aki kivezette őket az egyik természetes földterületről a másik természetes földterületre. A második kivonulás egy szellemi állapotból egy másik szellemi állapotba, a Szent Szellemmel való keresztségbe. És most a Szent Szellem keresztségen keresztül átvisz minket az ígéret örök földjére. Ugyanaz a tűzoszlop, ugyanaz a kenet. Minden ugyanaz, aki mindent ugyanúgy cselekszik. Ő, aki az elsőt meghirdette, meghirdette a másodikat és a harmadikat, és most látjuk, hogy ez bekövetkezik. Jertek ki, ó, jertek ki ebből a nagy káoszból. Jertek az élő Istenhez. Jertek az ígéhez. És az íge hússá lett téve, és közöttünk lakott, most pedig bennünk van, mi vagyunk a hús, jertek ki és szolgáljátok az élő Istent, hadd hajtsuk meg fejünket. Valaki nyelveken szól. Én népem, én magam szóltam hozzátok ebben az órában, ti hallgattatok a próféta hangjára ezekben a napokban. Mondom nektek, én vagyok a mindenható Isten. Eljöttem, most kinyilatkoztatom magam ezekben a napokban. Mondom nektek, rossz a felvétel. Én mondom nektek, én vagyok a mindenható Isten. Az én szavam bebizonyosodott. Engedelmesek lesztek-e? Követni fogjátok-e mindazt, amit mondtam, mondja az Úr. Lelketek mélyéről. A lelketek mélyéről, a mélyből, mindazzal, ami bennetek van. Készek vagytok-e abba hagyni a világ dolgait, és Istennek élni, ha nem gondoljátok komolyan, ne tegyétek, de ha komolyan gondoljátok, és most már megvagytok győződve arról, hogy Jézus itt velünk végzi az ő szolgálatának utolsó részét, és látjátok, hogy Isten megerősíti ezt, és hogy az idők végén vagyunk, és valóban Krisztushoz akartok jönni, hogy most ebben a kivonulásban részt vegyetek, kilépjetek az elképzeléseteikből, a felekezetekből és a világ dolgai közül, és szeretnétek a kivonulásban részt venni, és bejutni az ígéret földjére. Hadd álljunk fel itt is. Egyszerűen gyertek előre, amennyiben érzitek a hívást. Jöhetek egyszerűen előre, akkor imádkozni akarunk itt. Jöhetek egyszerűen elő, hogy együtt imádkozunk, és szenteljük oda magunkat az Úrnak. Hadd szálljon le a Szent Szellem az ígéret szavára. Hadd jön a Szent Szellem a szívetekbe. Körülbelül 20 kéz emelkedett fel. Ők nincsenek megelégedve magukkal. Jertek minnyáján, nyugodtan jertek közelebb ide. Amikor azokban a napokban a 2 millió ember, 2,5 millió ember kivonult, és csak ketten voltak igazán bátrak, és megtették az egész útat Istennel. Istennek volt a kezdetben 120 az oszlopcsarnokban, és most a világ végén. Jertek nyugodtan még, jertek az első két sorba, az első két-három széksorba, kérlek jertek, amelyre csak tudtok előre. Széles az út, és tágos a kapu, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik azon járnak, és ime keskeny a kapu, és szűk az út, ami az életre vezet, és csak kevesen vannak, akik megtalálják azt. Most, miközben a Szent Szellem olyan hatalmasan működik, és meg akarja metélni a szíveket és az érzékeket, el akarja venni belőletek a világ dolgait, meg akarja metélni a fületeket, a szíveteket, hogy világosan megértsétek Isten hangját, amely hozzátok szólt ennek az ez időre szóló üzenetnek a fényében. Biztosíts ezzel, Uram, hogy megnyílnak a szemeik, hogy lássák Isten dicsőségét ezekben az utolsó befejező órákban. Te azt mondtad, hogy mindenkit, akit az Atya nekem adott, hozzám fog jönni, és én feltámoztam őt az utolsó napon. Uram, sokan lehet, hogy még nem értették. Meg. Kérlek, légy velük is, hadd értsék meg, adj nekik még egy esélyt, hogy ők is megértsék, felfogják, miről van szó. Hogy halljad, hogy hallanak, halljanak téged, ahogyan a szavadon keresztül szólsz, szólj hozzánk természet feletti hangon, és add meg nekünk a magyarázatot is, köszönjük neked. Ó, Uram, kérlek téged, ó Istenem, bocsáss meg a bűneinket, és ahogy én magam is allá vetem magam az ígének, kérlek téged, ó Istenem, egy héttel ezelőtt annyira kimerült voltam, és láttam, ahogy a Szent Szellem feltárta előttem, hogyan hoztak vissza az életbe valakit, aki már nem lélegzett, akinek a szemei már kifordultak. Ma itt van, újra életben van. Uram, Te ugyanaz az Isten vagy. Amikor Pál apostol odament, akkor akkor ahhoz a fiúhoz, aki kiesett az ablakból, te ugyanaz az Isten vagy. Te visszaadhatod az életet, atyám. Ha a hitetlen nem hisz, mi hiszünk. Te megmutattad magad közöttünk. Legyen a szívem odaadása és a gondolataim, az erőm, az egész lényem egyszerűen beleolvadva az ígében, az egész emberi lényem. Hadd kerekedjenek fel, menjenek elédbe Isten országába. Bocsáss meg a bűnöket, gyógyíts meg a betegeket, és tégy minket a te tulajdonaiddá a országodban. Aki nincs megkeresztelve, Uram, keresztelkedjen meg, a víz készen áll, rendelkezésre áll, minden készen áll. Uram, ugyanaz az evangélium lett hirdetve. Mindazok, akik hittek, megkeresztelkedtek. Itt vannak zsebkendők, amelyeket az Úr nevében a te áldásoddal továbbítunk, hogy a betegek meggyógyuljanak. Ó, az összejöveteleink hosszúak, elhúzódnak, mert későre jár már az idő, Uram. Uram, befogadtuk a te ígédet, befogadjuk, Istenem, mert jön egy hideg, lehullanak a levelek. Ha természetben látjuk, hogyan történik ez, tudjunk, milyen évszak van. Atyám, most kérlek, szólj valamennyiünkhöz. A Biblia azt mondja, hogy mindazok, akik hittek, megkeresztelkedtek. És talán sokan vannak itt, akik hittek, de nem keresztelkedtek meg. Jöjjenek el alázatosan és odaadóan, hogy meghajoljanak, meghaljanak a világnak, hogy Krisztussal együtt el legyenek temetve, és vele együtt isteni életet élhessenek, a Szent Szellem segítségével. Ebből a célból átadjuk őket neked a Jézus Krisztus nevében. Amen.